90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt, drága hallgató közönség. A hét utolsó napján optimista pénteken jelentkezik a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádion, azzal az információval, amely a 0-30-20-10-9-09-es SMS, WhatsApp és Viber számra érkezett, hogy a 11-ből a 21-be 15 perc alatt ért át Frankie, nem tudom, hogy kell ejteni.
Frankie,
hát azt nem úgy írják, azt ilyenvel írják, ez meg csak E van a végén, na mindegy. A mikrofonnál pedig Ács Gábor ébredt fel,
váratlanul. Mihálovics András tette fel az első találós kérdést ma reggel nekem.
A szerelmes futár nagyon szerelmes, cseperről gödölőre akadály nélkül, és nagyon optimistán várja a délutánt. Itt van D-kartárs is, 25 perc átlagos menetidő, Göd-Pest relációban Zuglóig. Kipihent, jó reggelt, ideálisak a forgalmi viszonyok, ezeket tudjuk hozzátenni, lehet csatlakozni az előttetek szólókhoz. 2019. november 22-e van, és ezt azt sugallja, hogy a Ceciliákat meg kell gratulálnunk, a szép névviselői ünneplik ugyanis azt, hogy e szép névviselői.
Ez milyen nyelven volt? Mármint a meg kell gratuláljunk.
Hunglisül.
Igen?
Tessék, mindenki bepillantást nyerhet, hogy 3 perccel, 4-jel a műsorkezdés után Ács Gábor már belém is kötött. Én ezt...
Ez egy
méla nyugalommal.
Ez nem ötekedés volt, ez
csendben tűröm, ugyanis
ártatlan, őszinte érdeklődésből fakadó
az a taktikám,
kíváncsiság.
Igen. Hogy hagyom, hogy kóstolgasson, és amikor nagyon elbízza magát, ezáltal meggondolatlanná, felelőtlenné és elbizakodottá válik, akkor fogok lecsapni. Figyeljetek, majd szólok előtte.
Jó. De mostantól kezdve az a nem jó, rá megfélemlítettél az őszinte kíváncsiság,
hát
és érdeklődés helyét átvette a
az aggodalom.
Vég nélküli rettegés.
Igen, helyes.
Na mi lesz ebből?
Ezért vagyok én a medve a stábon belül. Nézzek, milyen pólommal látod, ezzel illusztrálván mai hangulatomat.
40 fok az mi rajta a medve mellett?
Azzal lehet mosni a medve bundát. Téved, nem, fogalmam sincs, biztos az
már most elindult a szivatás, meg is akadtam. Igen. Igen, a 40, a medve testhőmérséklete nyilván nem 40 fok.
Nem.
Akkor?
Nem mértem még meg, nem mertem, de
nem
hogyha
be a fenekébe
mutatkozik igény, akkor erre is sort kerítek.
Szerintem ilyeneket nem mondj, mert meg fogod kapni az SMS kupacot, hogy azonnal jövő héten élő közvetítést kérünk a Facebookon, ahol a medve megméri.
Egy igaz, másik
egy igazi medvének találzát, igen.
Nagyon pontosan fogalmazzunk. Na, nézzük, mi történt november 22-én egymás parttalan ekézése helyett. 1906-ban pont ezen a napon döntött úgy az International Radio Telegraphic Convention, méghozzá Berlinben, hogy az SOS a hivatalos nemzetközi segélykérő jelzés innentől. Tehát ma van az SOS jelzés születésnapja, ha úgy tetszik.
Mit jelent az SOS?
Save Our Souls.
Yeah.
Gondolom. De ez a hivatalos? Mert tudod, hogy erről vitatkoztak.
Fogalmam nincs, mert erre több verzió volt, és én már nem emlékszem, melyik
három rövid, három hosszú és három rövid jelzésből áll, aki nem tudná. Rövidítésnek sokan tulajdonítanak értelmet Save Our Souls, azaz mentsétek meg lelkeinket, vagy Save Our Ship, mentsétek meg hajónkat, vagy Send Our Savior, küldjétek a megmentőket. Valójában azért egyeztek meg pont az SOS jelzésben, mert könnyű használni, felismerni, még akkor is, ha valami zavaró rádió frekvencia van, vagy interferencia van. Egyébként a brit Marconi telefontársaság és a német Telefunk javaslatára fogadták el a berlini rádiókonferencián. És egyébként az is nem maradt, képzeld el, hogy 1909-ben Szlavónia hajó használta először a portugál partok közelében. Egyébként ezelőtt a hajók a CQD jelsorozatot adták le. Ezt a Marconi javasolta, ennek a jelentése pedig sürgős minden állomásnak volt. Vagy Come Quick Danger, gyertek gyorsan veszély, de ezt a rádiósok a kód könnyen megjegyezhetősége miatt találták ki. Egyébként ezt a vészjelet már, mint a CQD-t, az 1899-ben az Elbe kereskedelmi hajó adta le, mert homokpadra futott Goodwin Sands közelében. Mindent tudsz?
Nem.
Nem mindent, kérdezzél.
Mert azt is olvasom így rákeresve, hogy a mai szlengben és az üzleti e-mail levelezésben a sürgős megjelölésként használják, hogy életben nem találkoztam semmilyen levelezésben. Most már, illetve fele tudja, lehet, hogy 20 éve még igen, de kiszorította az asap.
Igen,
én,
az asap.
Én úgy érzem, nem? Igen. Most már legalábbis az elmúlt 10-15 évben nem nagyon láttam, igen. Hogy igen, talán SOS küld nekem át, ilyesmik voltak, igen. De eltűnt. Eltűnt szegény SOS. Igen.
Na ennyit az SOS-ról. 1942. november 22-én zárult körbe a szovjet acélgyűrű a 6. német hadsereg körül Sztálingrádnál. Nem mesélem el, hogy melyik század, melyik szakasza, melyik pozícióban állt ekkor. És egy szomorú dátum 1963-ból, pont ezen a napon Lee Harvey Oswald vette célba John Fitzgerald Kennedy-t, az Egyesült Államok 35. elnökét Dallasban, és el is találta többször is a hivatalos verzió szerint. De még mindig nem tudjuk, mert a minap, amikor kerek évfordulója volt ennek a dolognak, akkor megint elkezdték piszkálni, és megint egy rakat papírt titkosítottak annyi évre, hogy ihaj-csuhaj, lehet, hogy mi sosem fogjuk megtudni, hogy szegény John Fitzgerald Kennedy-t végül is ki, és főleg, hogy miért lőtte le. Aztán Gáborkám kapaszkodja, 1977-ben megindult Európa és New York között a Concorde gép forgalommal a szuperszónikus polgári repülés. Igen. Aztán Isten éltesse az M5-öst, aki arra autózik, nem árt, ha tudja, hogy 1985. november 22-én avatták fel az első szakaszt Budapest és Ócsa között, illetve azt is tudnotok kell, hogy 2005 óta kancellál Angela Merkel Németországban.
Ezen a napon lett. Igen. Az. Ugye. Nagyon gyorsan akkor látom, néhány színész nem bíz kihagyni. Hát megvan Adi Endrénk is. Megvan egy repülőterünk is. Hogy hívják a Charles de Gaulle, igen, a repülőtér született.
Francia tábornok.
Igen, jó, igen. Mondjuk jó, a névadója született 1890-ben.
Hát figyelj, akkor válasszunk ki kettőt-kettőt. Én Adi Endrét, az egyik a kedvenc magyar, sőt a kedvenc magyar költőmet, hadd idézzem ide, 1877. november 22-én született, a kedvencem tőle pedig az Ős kaján. Bíbor Palásban jött keletről a dalok ősi hajnalán.
Hát akkor én két...
Az Őskajánnal találkozom a hétvégén.
Én két szívemnek kedves színésznőt hadd válasszak. Ha már egyszer kedves kollégáim egy gyönyörű mém gyártásával reagáltak arra az elszólásomra, hogy nekem mennyire bejön egy színésznő, akit most nem nevezek meg, de most kénytelen vagyok a másik kettőt megnevezni a születésnapjuk miatt, szóval Jamie Lee Curtis és Scarlett Johansson is ma ünnepel. Jó. Ez a lényeg, és akkor még neked maradt egy.
Ne vigyék el a két tehedet. Emlékezzünk így, Bánhidi László, magyar színművész, 1984-ben ezen a napon hunyt el, szegény, imádtam. Egyszerűen Matula
bácsiként.
De
most
bácsiként,
a Matula bácsiként, vagy több másban is több?
Hát szerettem Koncz bácsiként az Indul a Baktárházba is. Meg bármilyen nagyon-nagyon híven formálta meg szerintem a egyszerű parasztember figuráját ő mindig is. A másik kedvencem pedig Mads Mikkelsen, dán színész, nagyon imádom őt is, főleg amióta a Valhalla a Vikingek felemelkedése című filmben olyan maradandót alkotott. Egyszer, hogyha férfi emberként magányra vágytok, akkor ezt nézzétek meg, ezt a filmet, elég véres. Nem ajánlom hölgy társaságban, de nagyon jó. Illetve Boom Boom Becker is ma ünnepel, Boris Becker német teniszező, és Isten éltese Alföldi Robert Jászai Mari díjas színész.
Na hát itt a kettő-kettőt megnevezünk ről.
Igen, túlterjeszkedtem.
Mi köti a következő zenében két elhangzott dologra is fogok tudni reagálni. Mi köti össze az SOS jelzést és a hanglish kifejezést, amit te
hát rosszul mondtam az SOS-t. SOS.
Nem. Csak hogy van egy zene, ami mindkettő.
A 999 ciklus valon.
Majdnem. De figyelj, mert ez már szóba került korábban.
Igen, jól hallottátok, a Csípés zenekar eredetileg a Szent Mihályon diszkó lesz című szerzeménye, dolgoztált egy angol előadó művész, és tette közé Botüje címmel. Na, nézzük, mit ír a magyar sajtó. Hát kérem szépen, nem csitul a vita az atlétikai stadion ügyében. Most éppen három híres ember, Miklós Erika operaénekes, Merkeli Béla radiológus és Kemény Dénes egykori vízilabda szövetségi kapitány írt nyílt levelet Karácsony Gergely főpolgármesternek, hogy hát meg kéne építeni ezt a komplexumot, és nem a 2023-as atlétikai világbajnokság miatt, hanem mert az esemény után a létesítmény a lakosság rendelkezésére állna, a jelenlegi rendkívül elhanyagolt terület rendezését követően a környék élménytér lenne a fővárosban. Hát én nem tudom, hogy oda kijárna széles tömegek, ki járnának súlyt lökni, meg gerejt hajítani, meg...
Fogalmam nincs.
Én nem tudom elképzelni, hogy azt ilyen tömegsportközponttá hagynák válni, hiszen akkor ugye szembe kéne nézni azzal, hogy az infrastruktúra elhasználódik, és fel kéne újítani. Most kérdem én, például a Új Puskás stadionba bemehetek én is csülkölni egyet mondjuk az áccsal? Rábikázni néhányat a kapura? Mindegy, nehéz ebben a dologban igazságot tenni, ez biztos, de én nagyon furcsállanám, ha ott így széles tömegek sportolhatnának ezekben a nagy létesítményekben. De javítsatok ki a tévedek, és tényleg be lehet menni a régi, meg az Új Puskás stadionba, meg a sportcsarnokba, meg ezekbe, amik már megépültek. Na, menjünk tovább, mi van nálad, Gaben?
Csak nagyon gyorsan, a világgazdaság, hát ugye a vezetőanyag egy OECD prognózis a GDP-ről, de van mindenkinek, tehát nem is tér nagyon az átlagos várakozástól az idei 4,8, most már folyamatosan fölfelé módosított, mert hogy mindig minden egyedében jobb lett a növekedés a vártnál. Jövőre továbbra is 3-3-ra visszaesést várnak, teszem hozzá, idénre is nagyjából majdnem ekkora visszaesést vártak még másfél évvel ezelőtt, meg tavalyra is, aztán lett belőle majdnem 5, de nem csak ők, hanem úgy általában az elemzők, de ha valaki a várható növekedésről, meg a illetve annak a lassulásáról akar olvasni, amit évek óta mondanak, de eddig még nem jött be, akkor ez a vezetőanyag. A nyugdíjbiztosításokkal járó kedvezmények kibővítését is emlegette Varga Mihály a Mabiz konferencián, erről van egy cikk, de nem látom a konkrétumokat benne. És egy érdekes információ még, 3 napra leáll a Hankook gyár, és nem valami karbantartás, hanem egész egyszerűen túltermelés, visszaestek a megrendelések, nem túl jó hír, erről is ír a világgazdaság. Tehát 3 napra teljes egészében le kell állítani a gyárat, ez november 28-30-a környékén.
Érdekes, képzeld el, hogy ez is egy furcsa, mert a napi.hu vezető anyaga is az lesz, hogy szép lassan lebuknak az autógyártók, hogy válságba kerülnek, és tudod, mi buktatta őket?
Na.
Hogy a kobalt és a egyéb ritka földfémek, amik az akkumulátor készítéséhez használtak, a kobalt és a lítium ára 2 hónapja masszív esésbe kezdett. Ez arra utal, hogy a legoptimistább elemzések szintjétől is elmarad az autók iránti keresendövekedés, pedig még ezek is csak azzal számolnak, hogy 2030-ra az USA-ban az új autó eladásokban lesz 20%-os részalányuk. Uh-huh. Érdekes történet. Nincs valódi kereslet, ha van hagyományos alternatíva, mint a kínai példa mutatja, az autógyártók kivárnak az e-autókkal, várat az ellátási lánc kialakítása, és egyszerűen mindenki túlreagálta a piacokon, és mégsem volt olyan szűk a kínálati oldal a szükséges nyersanyagokból. Ez a 3 lehetséges oka van az esésnek.
És akkor még egy 24.hu ma reggel. Kertész Balázs távozik a 5. kerületből, Rogán Antal bizalmasa, illetve a korábbi ingatlan ügyek kulcsfigurája, érdekes figura, akit azért a független sajtó bemutatott azért, illetve hogy mi van a háttérben az embereknek, most távozik, és a gázbizniszre vált, ennek a háttere tehát a 24.hu-n olvasható ma reggel.
Now you're gonna be play that game, thought that I was so, so fool. Oh, but every time I try to leave you, something always pulled me back to you. Even though I knew you ain't no good. Was the only one who thought that this would be. Love was not for you and me. Cause now you got me asking questions. Why did I you fall for the things you said you do for me? After all this time, I don't know why. I never should have let you get so close to me.
A sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
No kérem, Budapesten 7,1%-os mínusz, 43.654 pont lett a vége. És hát egy nagy MOL bukó, 2,9%-os mínusz, 2920 forintig esett vissza a részvény árfolyama, stagnált az OTP 14.150 forinton, és kicsit erősödgetett a Richter Telekom páros, a Richter 6%-kal, a Telekom 2%-kal, a Richter 5930, a Telekom 440 forinton fejezte be a napot, de hát a tegnapi tőzsdei kereskedési nap az mindenképp az Est médiáról szól, amely 2,9%-os erősödéssel fejezte be végül a tőzsdenapot. Ugye az OTP-hez és a Mészáros Lőrinc köréhez csatolható üzletemberek jelentek meg az Est médiában, és ez hajtotta fölfelé annak árfolyamát. Remélem, jól fogalmaztam.
Még mielőtt a hír hivatalosan megjelent, tegyük hozzá, ugye?
Igen.
Ahogy az lenni szokott.
Igen.
Jó megérzései vannak a piacnak gyakran, és most is voltak, akik reggel fölkeltek, és érezték, hogy szerintem néhány nap múlva meg fognak jelenni.
Igen.
Lőrinc emberei. És azért felment az árfolyam. Jó. Na de ennek a 20%-os kiakasztós bulinak is vége szakad egyszer, mert hogy végre, nem értem, hogy miért kellett ennyire várni, ez a világ röhelye volt, de...
30 évet.
Hát kérem, 15 év csúszással a világhoz képest megszűnik a kiakasztós limites játék a tőzsdén, mert hogy decembertől megváltoznak a szabályok, amire erről beszélünk később, vagy valamikor kicsit részletesebb.
Oké, na mi volt külföldön?
Külföldön, hát Amerikát mondom csak, mert nem volt izgalom, az indexek szintjén viszont érdemes kiemelni, a broker cégek körében ott volt pezsgés. Ja, volt egy kis korrekció, tehát a csúcsokról, most éppen egy minimális, hát egy százalékosan mennyi, 2-3 tized talán. Igen, 1-2 tized százalék lefelé. A Charles Schwab állítólag felvásárolja az Ameritrade-et, és beindul, illetve folytatódik a konszolidáció a broker cégek között, egy iszonyatos. Október elején volt a nagy vérfürdő, mikor átszakadt a gát, és elkezdték ingyenesre venni a szolgáltatást, mert egy csomó broker cég már nem tehetett mást, mint beállni a sorba, és az online brokerek között ez hovott egy kisebb vérfürdőt, aztán visszapattantak, és akkor most úgy tűnik, hogy egyébként nem meglepő módon hogy találkozgatnak a háttérben, és tárgyalnak az urak arról, hogy kikivel és hogyan tovább. Tehát a Charles Schwab, aki fölvásárolna az Ameritrade-et, emelkedett 7%-ot, maga a fölvásárolandó Ameritrade emelkedett 17-et, aki viszont most nincs benne a buliba, például az E-Trade, az meg esett 10-et. Tehát, hogy a piac úgy reagált, hogy akik összeállnak, azok a díjazta, akik meg éppen nincsenek benne a hírekbe, illetve a felvásárlási egyesülési pletykákba, azok estek.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
Kérdezik többen, hogy Ács jógázni volt tegnap?
Miért?
Hát, mint a démon szállt volna, meg biztos erre céloznak. Aztán ugyanúgy be lehet menni a Népstadionba, mint a Puskás Akadémiába Felcsúton, pedig azt is tömegsportigényekkel magyarázták, írja a hallgató. Aztán elnézést kérek, módosítok az elhangzottakon. A rendőrség zenekar száma volt a Szent Mihályon Presszó lesz, amelyet ugye Botüjer néven került be az angol popkultúrába, és Csíp és ennek a rendőrség zenekarnak volt a frontembere.
Na, köszönjük szépen.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tőzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel a Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, Mika vagy medve. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté. Reklám.
Szeretsz korcsolyázni? Szereted a kalandokat? Vajon melyik város tudja a legtöbb energiát beleadni a korcsolyázásba? Találkozzunk december 15-én vasárnap az NVM Jégkaland 7 helyszínének egyikén. Budapesten, Jászberényben, Szegeden, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, Bécsett és Békés Csabán várjuk a korcsolyázás szerelmeseit. Regisztrálj az nvmjégkaland.hu oldalon, választ ki a hozzád legközelebb eső jégpályát, és érezd a mozgás pozitív energiáját. NVM. Energiát adunk.
Ön megelégszik a jelenlegi helyzetével? Vagy inkább a növekedést választaná? Tegyen egy X-et az utóbbihoz, és indítsa be vállalkozását a Mercedes-Benz X-osztály pick-upjaival, kedvező NHP fix finanszírozással, most csupán 2,5%-os fix kamattal. Részletek www.mercedes-benz.hu/NHP X-osztály.
Az idei karácsony legszebb díszei a Libriben várják. Szabó Magda karácsonyi írásait és Ady Endre verseinek különleges válogatását most egyedi tervezésű limitált díszkötetekben gyűjtöttük össze. Vásároljon 9000 forint felett a Libri könyvesboltokban vagy a Libri.hu oldalon, és 599 forintért az öné lehet bármelyik ünnepi díszkiadásunk. Tegyük szebbé a karácsony Szabó Magda és Ady Endre örökérvényű műveivel. Libri. Minden könyv hozzánk tesz valamit.
A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó- és lakásvilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Vevőink már 6 éve tudják, hogy a Lumenet név egyet jelent a prémium termékek, a könnyed vásárlás és a professzionális kiszolgálás garanciájával. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy.
Készül az Európai Bizottság ország jelentése. Karácsony Gergely leszámolna a parkolási maffiával. Erősen felhős és napos tájakkal is találkozhatunk, délután 8-15 fok várható. Köszöntöm a hallgatókat, László B. Katalin vagyok, következnek a részletek. Tényfeltáró csoport érkezett Brüsszelből Budapestre, hogy elkészítsék a szokásos országjelentést. Évente bizonyítványt ír az Európai Bizottság a tagállamokról, írja a 444.hu. Az országokról készült jelentések rendszerét 2015-ben vezették be, válaszul a 2008-as válságra. A brüsszeli szakemberek azért dolgoznak, hogy időben rászólhassanak a túlköltekező tagállamokra. Az általuk írt országjelentésekben fontos megállapítások sorakoznak, emellett ajánlásokat is fűznek azokhoz. A budapesti parkolási rendszer központosításának és egységesítésének előkészítését és a parkolási maffiával való leszámolás célzó javaslatot terjesztett be a fővárosi közgyűlésnek a főpolgármester, írja az Index. Karácsony Gergely tervezete a november 27-i következő ülésen kerül napirendre. A portál kiemeli, ezzel a főpolgármester fél éven belül felmondatná a parkolás ellenőrzésre vonatkozó alvállalkozói szerződéseket. Így 2020. július 1-től a kerületi önkormányzatoknak maguknak, illetve az általuk erre létrehozott, ám saját vállalkozásoknak kell majd végezni a parkolóautomaták üzemeltetését, a díjfizetés ellenőrzését, az ügyfélszolgálatok és egyebek fenntartását. A portál szerint Karácsony Gergely már tárgyalt a kerületekkel a javaslatról, de még további egyeztetések is lesznek. Budapest több díszpolgára is kiáll az atlétikai VB mellett. Miklós Erika operaénekes, Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitánya, és Merkeli Béla professzor levelet írt Karácsony Gergely főpolgármesternek, amelyben arra kérik, hogy támogassa a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezését. A levélben leszögezik, mindannyian egyetértenek abban, hogy Budapesten kiemelt szerepet kell kapnia az egészségügynek, a kórházak fejlesztésének, de szerintük legalább ugyanennyire fontos a prevenció, a lakossági edukáció, az egyének tudatosabb egészségszemlélete, mindez annak érdekében, hogy az utánunk következő generációk egészségesebbek legyenek. Megint az ELTE vezeti a HVG egyetemi rangsorát. A hallgatói és az oktatói kiválósági rangsorban is első lett az egyetem. Az ELTE-t a Szegedi Tudományegyetem és, javítva a tavalyi eredményén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem követi a listán. A negyedik helyet az idén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szerezte meg, az intézmény egy év alatt három helyet is javított. A Semmelweis Egyetem viszont kettőt rontott, a 2020-as listán a Debreceni Egyetemmel osztozik az ötödik helyen. Egészséges kislányt hagytak a Bács-Kiskun megyei kórház kecskeméti központi telephelyének főbejárata mellett található csecsemő inkubátorban. Az elmúlt több mint egy évtizedben ő a negyedik gyermek, akit ide tettek. A 3500 grammos 50 centis kislány a kórházban a Fanni keresztnevet kapta. A csecsemő további sorsáról később, számos vizsgálat után a gyámhivatal intézkedik, de 6 héten át még jelentkezhetnek a szülei is érte. November 27-én szavaz az új összetételű Európai Bizottságról az Európai Parlament házbizottságaként működő úgynevezett elnökök értekezlete, miután hivatalosan is lezárta a meghallgatásokat. Végül az EU tagországok csúcsvezetői tömörítő Európai Tanács nevezi ki minősített többséggel a bizottságot, de ez pusztán formalitásnak számít. Az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság november 1-én lépett volna hivatalba, azonban ezt el kellett halasztani. A cél most december 1-e, ami jelen pillanatban annak ellenére is tarthatónak tűnik, hogy a kiválásra készülő Egyesült Királyság kormánya nem jelölt tagot a testületbe. Az időjárásról: erősen felhős, de napos tájakkal is találkozhatunk, északkeleten, keleten kezdetben kisebb eső is előfordulhat, délután 8-15 fok várható. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlt.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! A hét utolsó munkanapján, amikor is a városban jól lehet közlekedni, most még nincs jelentős forgalom, és a bevezető utakon is könnyen be lehet jutni a városba. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát, a Visegrádi utca és a Hegedűs Gyula utca között toronydarab bontás miatt. Balesetről nem tudunk, és trafipaxot sem láttak a kollégák ma reggel. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Azt hiszem, ki kéne szállni, egyszer talán megpróbálni. Kanyargós üres utakon, nem félek, minden rendben lesz. Ahol elvisz a szél, az suktat maradja, féltettél, de már késő pillanat, ha nem jó semmire, akkor is legalább úton vagyok. Majd elvisz a szél, majd minden eltűnik, elvisz engem a szél. Simogatást, kedvességet, sebed, ami sebemhez téved, körülöttünk forgó napok, csak pillanatokat, tegnapok. Majd elvisz a szél,
Fényeim a bőröm dömben, atmoszférában homlokom, autóm a galaxisban, elázott frázis sokkal mér. Majd elvisz a szél, majd minden eltűnik, elvisz minket a szél.
Rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Együttműködő partnerünk, a plug-in hibrid hajtású Volvo forgalmazója, a Volvo Auto Hungária Kft. Lendületben a jelenben, biztonságban a jövőben.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 10 perc van, itt a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádión, benne Ács Gábor az egyik műsorvezető.
És Mihálovics András
az M1-M7 a bevásárló központtól gyakorlatilag áll, tudtuk meg a hallgatóktól. A másik hallgató szerint egy fél órával korábbiak voltak a közlekedési hírek, könnyen be lehet jutni a városba Budaörsön. Az áruházaknál lépésben halad a három sáv az M7-es bevezetőn. Más hallgató szerint kivételesen igaza van a közlekedés híreknek, tényleg jól lehet közlekedni a városban, útvonal, göd, soroksár. Hát most akkor hogy tegyünk igazat, de most
hát, komolyan. Hát 10 perc kb. a max, ami igen. Igyekszünk a csúszásba, de pont ez az időszak a fél hét, igen. hét között, amikor a 10 perc is sokat számít igen. bizonyos helyeken. Úgyhogy,
igazi breakingünk igen. van, az indiai nagykövetség beszállt a jóga vitába, de erről majd később megpróbáljuk beolvasni a proklamációkat. Ugye Németh Sándor a hídgyülekezeteinek vezető lelkésze mondta, hogy démonok szállják meg azt, aki jogázik, erre reagált az indiai nagykövetség, úgyhogy már nemzetközi hullámai is vannak, kérem szépen ezeknek a mondatoknak. Na,
szóval nem csak engem szállt meg.
De nemzetközi hullámai lehetnek a fővárosi dugódíjnak is, ha azt bevezetik, de sajnos átpolitizálódott ez a történet. Ugye politikusok adókapokot játszanak ebben az ügyben. Mi szakmai szempontok szerint közelítünk ehhez a kérdéshez? Ekés András lesz a segítségünkre, mobilitási szakértő.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Na, szóval a vonal túlsó végén, mint említettem, Ekés András, mobilitási szakértő, a Mobilissimus Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Sziasztok!
Szia! Először is nagyon röviden kérlek vázolt, hogy a Mobilissimus Kft. Mivel foglalkozik, hogy a hallgatók tudják, hogy miért pont rád esett a választásunk ma reggel.
A Mobilissimus egy olyan szakmai műhely Magyarországon, amelyik azt tűzte ki célul, mikor jó pár évvel ezelőtt megalapítottuk, hogy érhető, szerethető, lakható városok és jó közlekedésű városok legyenek, nem csak itthon, külföldön is, és ennek szellemében tevékenykedünk, nagyon sok mindent tervezünk, együttműködünk városokkal, számos EU-s projektben benne vagyunk, és azt gondolom, hogy ez egy olyan irány, ami nagyon fontos, hogy jó környezetben, jó mobilitással tudjunk élni.
Erre csak egyet életben. Tudunk mondani, hogy sok sikert a megvalósításhoz, és köszönjük. Akkor térjünk rá a dugódíjra. Ha csak szakmai szempontokat mérlegelünk, ez a dugódíj, ez most szükséges, vagy nem szükséges korunk nagyvárosaiban?
Azt gondolom, hogy a közlekedés szabályozása az mindenképpen szükséges, hogy ezt most dugódíjnak hívjuk, behajtási díjnak hívjuk, környezetvédelmi díjnak hívjuk, vagy nem is díjnak hívjuk, hanem olyan intézkedések összességének, amely alapján egy városnak a közlekedése az fenntarthatóbb lesz, kevesebb autó megy be a belvárosokba, aki viszont bemegy, az jobban tud közlekedni, lehessen parkolni kint is, bent is, legyen attraktív tömegközlekedés. Ezek így egyben a mozaikok, de ebből ki kell jöjjön egy kép. Azt gondolom, hogy ez a kép már nagyon régóta nincs meg Budapesten, és nincs meg nagyon sok európai nagyvárosban sem. Mert ez egy rendkívül kényes történet, ahogy ti is felvezettétek, ez egy átpolitizált történet lesz, uh-huh. és lesz most már évek óta.
Uh-huh. Ahogy a szavaidból kivettem, ez egy rendszer részének kellene, hogy legyen, de mi mégis legalábbis a közbeszédben a dugódíjról beszélgetünk, akkor finomítsuk úgy a kérdést, hogy hogy lenne értelme bevezetni a dugódíjat, milyen egyéb feltételeknek kéne teljesülni. Mert most jelen pillanatban azt mondjuk, hogy lesz dugódíj, és egyébként a dízel autókat úgy tiltsák ki a városból, valami ilyen szögegyszerű üzenetek érkeznek a politikai életből.
Igen, és az a gondom ezzel, hogyha bedobjuk azt a szót, hogy dugódíj, akkor ez egy ilyen szitokszóvá válik nagyon hamar, erodálódik, mindenki megijed tőle, és utána akkor nem lesz belőle semmi megint sok évig. Holott érdemes azt látni, hogy egy úgynevezett inverz vagy indirekt dugódíjat, azt mindannyian fizetünk. Azok is, akik autózunk, azok is, akik nem autózunk. Ha bennülünk az autóban egy torlódásban, megy az idő, nem tudjuk kiszámítani, hogy mikor érünk oda, ahova megyünk. Azzal, hogy levegő minőség romlik, azzal, hogy mondjuk a buszon utazók azért állnak hosszasan a dugóban, mert mellette mondjuk az autók föltartják a sort, miközben egy autóban mondjuk átlag 1,2 ember utazik, addig mondjuk a buszon pedig 120-an. Ezeket a díjakat indirekt módon megfizetjük az időnkkel, az egészségünkkel, az idegeinkkel, csak ezt nem számszerűsítjük, és nem számszerűsíti senki. Tehát ez ma benne van a rendszerben. Egy ilyen kereslet és kínálat szabályozó eszköz, mint mondjuk egy behajtási díj, az picit ezt tenné rendbe. Ez olyasmi mondjuk, mint a parkolás. Hogy lehet, hogy vannak parkolóhelyek, de hogyha mondjuk ott azt elfoglalják azok az autók, amelyek mondjuk évi 2000 forintért ilyen lakossági várakozási engedély jogcímén állnak a Budapest belső kerületeiben, és nem találunk helyet, akkor gyakorlatilag a kereslet meg a kínálat nem találkozik egymással. Ugyanez a városi közlekedés többi ágában is. A város szerkezet, a közúthálózat nem alkalmas arra, hogy elnyelje azt a többlet autót, ami jelen van a budapesti közlekedésben. Az utóbbi 5-6 évben közel 200 ezerrel több autó van tulajdonban Pest megyében és Budapesten összesen, ez csak a többlet. Nyilván ezeknek a nagy része minden nap megpróbál valahogy közlekedni, nem mindenki jön Budapestre, de sokan Budapestre jönnek. Nem képes elnyelni a város.
Szerinted mi lenne a jó megoldás? Akkor most hívjuk akárminek. Mikből épülne ez föl, hol lehetne a zónát húzni, ahonnan fizetni kéne. Én se bánom, hogyha elfelejtjük ezt a dugódi kifejezést, mert ez tényleg unalmas már, hogy ilyen politikai mocskolódásnak a játékszere szitokszóvá vált. Ma az előző polgármester szitták egyik irányból, most az újat szidják a másik irányból, pont ugyanaz, de ez már tényleg baromi unalmas. Mi lenne, hogy szakmailag szerinted a helyes megoldás?
Én úgy gondolom, hogy a szakma különböző szereplői, mi is az utóbbi 10-15 évben már elég sok mindent letettünk behajtási díjjal kapcsolatban, hogy mennyire környezetvédelmi, vagy mennyire bevételgeneráló, mennyire forgalomcsökkentő, mi legyen a technológiai megoldás, bár ebben azt gondolom, ebben van a legnagyobb ugrás azóta, hogy ezek az anyagok elkészültek. Ezek tartalmazzák azt, hogy ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, milyen elveket és fejlesztéseket kéne figyelembe venni. Ha magáról a behajtási díjról vagy a szabályozó eszközről beszélünk, akkor tényleg ki kell találni, hogy ennek mi igazán a célja. Hogy dízelautókat akarunk kitiltani, én nem gondolom, hogy ez kéne legyen az elsődleges cél. Az, hogy szabályozzuk, hogy mikor, honnan, mennyi autó jöhet be, az már sokkal inkább. Tehát, hogyha van egy olyan, ha díjban gondolkodunk, és nem csak egyéb szabályozásban, hogy mikor jöhet be az illető, hogy kifelé megy, vagy befelé, ha mondjuk van egy zónahatár, milyen környezetvédelmi kategóriája az autója, ez alapján lehet egy differenciál díjban gondolkodni. Pontos a fokozatosság is, hogy ne egyszerre, hanem lépésről lépésre egy egyszerűbb rendszer felől induljunk mondjuk egy bonyolultabb felé. De ez csak az egyik oldala. A másik, hogy mi kell ahhoz, hogy ez korrekten bevezethető legyen, mert persze pénznyelő automatákat bármikor rá lehet engedni a városra, de ennek azt gondolom, hogy értelme nincs. Kell nagyon sok olyan alternatívát kínálni, ami mellett úgy érzi a közlekedő, úgy érzi az utazó, hogy számára van megfelelő kínálat mondjuk a közösségi közlekedésben.
De ez irdatlan összegek kellenek. Az M0-ás befejezésétől kezdve a két új híd a Dunán, a P plusz R parkolók, hát ezt már rég el kellett volna kezdeni építeni. Ráadásul ugye a P plusz R parkoló, az a kevés, ami megépült a főváros környékén, lásd ott Budaörsnél, meg lásd mondjuk Hüvösvölgynél, azok nem működnek rendeltetésszerűen.
Utóbbival egyetértek, hogy P plusz R parkolókra szükség van, azonban ez nem csodaszer, és ezeket lokálisan kell elhelyezni évek mellett, elővárosi vasutak mellett, Budapest határánál, és egy résztük azt gondolom, hogy ahogy jövünk egyre befelé, nem kell, hogy ingyenesek legyenek, hanem ez szintén egy kereslet-kínálat szabályozás. Nagyon sok európai város, Bécs, München, Frankfurt működnek így. Az, hogy be kell fejezni az M0-ást, a Dunahidakat, lehet rengeteg beruházást mindig sorolni, hogy mi kell ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, de ne felejtsük el, hogy minden új közúti beruházás újabb és újabb autóforgalmat fog vonzani, aminek a korlátozás, a szabályozás aztán újabb fejtörés okoz. Én inkább azt gondolom, hogy olyan akár nem csak infrastruktúra, hanem lágy vagy soft megoldásokban is érdemes gondolkodni. Ha lenne mondjuk egy regionális közlekedés tervező Budapesten és a budapesti agglomerációban, tehát elfelejtenénk végre a városhatár, tartozna ehhez mondjuk egy egységes tarifarendszer, tehát hogyha én valahonnan az agglomerációba járok be minden nap, akkor ne kelljen háromféle bérletet vennem, és mondjuk Székesfehérvárról havi 60 ezer forintért ingáznom, Szolnokról majdnem 82 ezer forintért ingázom, stb. Nyilván ez azt fogja előidézni, vagy azt idézi ma elő, hogy aki teheti, nem fog vonatra szállni, mert sokkal olcsóbban megúszta autóval. Ezeket nagyon-nagyon egységes rendszerben kéne végre gondolni az agglomerációban és Budapesten egyaránt. Ez már egy nagyon nagy lépés, ami megváltoztatná a módválasztás igényeit.
Visszatérve a dugódíjra. Hol lenne, mert nagyon-nagyon szalad az időnk, hol lenne ennek az övezetnek az értelmes határa, illetve elérnie a célját, hiszen akinek ott volt dolga, lehet, hogy megfizetné, és ezután is bemenne a városba. Nem lehet, hogy az egész fővárosi közlekedési infrastruktúrát kellene újra varni? De most ezek megint az előző hatalmas mennyiségű fejlesztés, meg ezt, tehát így elképzelhetetlennek tartom én magyarként, hogy ezt így egyszer valaki a kézbe veszi, és így rendszerként megcsinálja.
Szerintem arról nem érdemes álmodoznunk, hogy az a hatalmas deficit Budapest közösségi közlekedésében, meg közlekedési infrastruktúrájában, amit mondjuk szeretnénk itt teljességgel látni, hogy az rövid időn belül megvalósul, még hosszú távon sem. Tehát néhány olyan nagyon komoly beruházást érdemes alapul venni, amelyik jelentősen segít Budapest közlekedésén, és ezeknek szerintem megvan a listája, megvannak azok a projektek, amelyekkel viszonylag nagyot lehetne dobni, de nem gondolom azt, hogy sok száz és ezer milliárdos fejlesztések megvalósulásáig érdemes azzal várni, hogy bármilyen forgalomszabályozó eszközt bevezessünk Budapesten. Kérdezted a zónát. Elég sok elképzelés volt korábban, legyen ez a városhatár, legyen ez mondjuk a Hungária gyűrűnek a határa, vagy pedig akár a szűk belváros. Az utóbbi években a szűk belvárosról lehetett hallani, én abban nem hiszek, hogy egy ilyen belső pici zóna az tényleg komoly forgalomszabályozó eszközként működne, az legfeljebb egy ilyen kis környezetvédelmi zónaként értelmezhető, de az nem az a klasszikus dugódíj vagy behajtási díj, amiről beszélünk. A városhatár egésze az szintén egy érzékeny történet, hiszen a közösségi közlekedés főbb elemei, metrók, például villamosok nem mennek el ebbe a zónába, tehát értelemszerűen ennél beljebb akar jönni az az autós, aki módváltásra kényszerül, vagy úgy szokott utazni. Tehát valahol egy köztes megoldást tudok elképzelni, ha ez egy zóna alapú rendszer, bár egyébként technológiailag már bármely autós mozgás az díjasítható, nem biztos, hogy ez a cél, de vannak, akik abban gondolkodnak, hogy igazából felejtsük el a zónákat, és távolság alapon kelljen
fizetni. Igen. BKK buszokat kérdezi zárásként a hallgató, hát azok is akkora füstöt okáltva tudnak időnként közlekedni, hogy nincs az a öreg dízel autó, ami utolérné őket, és ezt a tömegközlekedés dolgot is fejtegették többször is a hallgatók nálunk a dugódíj kapcsán, hogy oké, hogy az autókat kizárják, de mi lesz a hát cseppet sem környezetbarát tömegközlekedéssel?
Abszolút jogos, és nem az a cél a behajtási díja, hogy ez egy sarc legyen, és nem történik semmi más. Kőkemény fejlesztések kellenek, évente több száz busszal kellene gazdagítani Budapest közösségi közlekedését, itt ebben elég komoly az elmaradás, de akár le kéne hívni azokat az opciókat a trolibuszokra, villamosokra, amelyekre megkötött szerződések vannak, és még mindkettőből legalább 30-40 jármű lehívható lenne, hogyha a közösségi autózás, carsharing, a közösségi kerékpározás ismertebb, népszerűbb lenne, ha ezek jobban integráltak lennének mondjuk a közösségi közlekedés díjtermékeibe, jegybérletárakba, akkor ezek is sokakat meg tudnának szólítani. Én azt gondolom, hogy ezért mozaikok, amiről beszélünk, és ezért ebből a mozaikból egy a behajtási díj, amely tényleg egy differenciált és fokozatosan bevezetett rendszerként működőképes tud lenni. Ez akkor igaz, hogyha szakmai szemmel közelítjük, és nem egy átpolitizált titok szó, amit vagy belenget valaki, vagy nem lenget, aki belengeti, utána lehet, hogy visszavonja, a másik cáfolja. Tényleg az utóbbi években egy elég komoly hullámzás volt a tekintetben.
Jó, hát napestig tudnánk erről beszélni, ezer ága boga van, lehet, hogy egyszer sort is kerítünk rá, rászánunk egy fertályórát, és végigbeszéljük veled ezt az egészet. Nagyon köszönjük, gondolatébresztő volt.
Köszönöm szépen.
Minden jót.
Minden jót, szépen.
Szia, szia.
Ja.
Ekés András mobilitási szakértő, a Mobilissimus Kft. Ügyvezetője beszélt a dugódíj kapcsán arról, hogy alternatívákat kell kínálni, nem csak bevezetni a dugódíjat és sarcolni az autósokat. Nagyon szimpatikus gondolat. A megvalósítás azonban szerintem fényévekre van.
Nem biztos. Szerintem itt ebben változás lesz, meg hát a technológiai fejlődést most már minden eddiginél jobban figyelembe tudjuk venni, és évről évre kifinomultabb rendszerekkel lehet majd ezt csinálni, és valószínűleg az zónás dolgot el fogjuk felejteni. Úgyhogy kis csip az autódba, tudod, minél többet mész, annál exponenciálisabban nő majd a díj, tehát ebben az elég sok játéktér van. Na, de akkor egy dal, amelyet, hát ezt se gondoltam volna, volt itt már nálunk, de már régen. A Queen Bee juttatott eszembe, ők készülnek most a érdekes, ritkán van ilyen, amikor a szakma, a rajongók is, meg még ők maguk is legjobbnak tartják azt az albumot, ami
pont 20 éve jelent meg ez az ékszerelmi rakban, és ennek kapcsán sokat nyilatkoztak az őket ért hatásokról, és kicsit meglepődtem, hogy azt mondták, hogy iszonyatosan sok hip-hopot, akkori hip-hopot hallgattak, illetve ilyen érdekesebb belassult zenéket is, mocsibát, és még hasonló elektronikus zenéből sokfélét, és az egyik fő inspirációként ezt a dalt, illetve ezt a formációt nevezték meg, ami most következik, szóval rég volt most ismét egy Propellerheads nálunk a Millás reggeliben.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát minden csütörtökön reggel 7:30 után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással.
A négyzetméter rovat támogatója az Otthoncentrum Solutions Kft. OC Investment Solutions, az új lakóprojektek consulting and sales szolgáltatója.
Reklám.
Te mit teszel azért, hogy a holnap jobb legyen? Nem használsz műanyag zacskót? Kevesebb húst teszel? Nem autózol annyit? Minden nap sportolsz? Ez mind szép és jó, de mit tesz a pénzed? Egy felelősen gondolkodó ember felelős befektetési megoldásokat keres. Azok számára dolgoztuk ki az Amundi Funds Multi Asset Sustainable Future alapot, akik óvatos tőkenövekedést céloznak meg befektetésükkel egy felelős befektetési megoldás keretein belül. Aktív kockázatkezelés mellett olyan társaságokba fektetünk, amelyek számára fontos a jobb jövő építése. Befektetés ma egy jobb holnapért.
Amundi. Kiérdemeljük bizalmát.
A kockázatokat és költségeket a forgalmazónál elérhető tájékoztató és kiemelt befektetői információ tartalmazza. Az Amundi Asset Management reklámját hallották.
Let's go!
Gyümölcs és zöldség minden nap.
Rendszeres testmozgás.
Jó kedv.
És persze az Aktivál multivitamin. Hogy teljes legyen mindaz, amit az egészségedért teszel, az Aktivál Extra nap mint nap támogat. 31 hatóanyag, korszerű összetételben, tele életerővel. Aktivál Extra a bérestől. Csak így tovább az egészségedért. Az Aktivál Extra fiumtabletta a vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Lucky, lucky, lucky me.
Sokan vannak, akik keményen megdolgoznak a szerencséjükért. Nekik készültek a Hyundai stílusos és változatos SUV modelljei. Hyundai Kona, Tucson és Santa Fe a mindennapok hőseinek. Hyundai Kona már 4.649.000 forinttól. További részletek és ajánlatok a Hyundai.hu-n.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Tényfeltáró csoport érkezett Brüsszelből Budapestre, hogy elkészítsék a szokásos országjelentést. Évente bizonyítványt ír az Európai Bizottság a tagállamokról, írja a 444.hu. Az országokról készült jelentések rendszerét 2014-ben vezették be, válaszul a 2008-as válságra. A brüsszeli szakemberek azért dolgoznak, hogy időben rászólhassanak a túlköltekező tagállamokra. Az általuk írt országjelentésekben fontos megállapítások sorakoznak, emellett ajánlásokat is fűznek azokhoz. Budapest több díszpolgára is kiáll az atlétikai VB mellett. Miklós Erika operaénekes, Kemény Dénes a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitánya, és Merkeli Béla professzor levelet írt Karácsony Gergely főpolgármesternek, amelyben arra kérik, hogy támogassa a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezését. A levélben leszögezik, mindannyian egyetértenek abban, hogy Budapesten kiemelt szerepet kell kapnia az egészségügynek, a kórházak fejlesztésének, de szerintük legalább ugyanennyire fontos a prevenció, a lakossági edukáció, az egyének tudatosabb egészségszemlélete. Mindez annak érdekében, hogy az utánunk következő generációk egészségesebbek legyenek. Megint az ELTE vezeti a HVG egyetemi rangsorát. A hallgatói és az oktatói kiválósági rangsorban is első lett az egyetem. Az ELTE-t a Szegedi Tudományegyetem és, javítva a tavalyi eredményén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem követi a listán. A negyedik helyet az idén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szerezte meg, az intézmény egy év alatt három helyet is javított. De a Semmelweis Egyetem viszont kettőt rontott, a 2020-as listán a Debreceni Egyetemmel osztozik az ötödik helyen. November 27-én szavaz az új összetételű Európai Bizottságról az Európai Parlament házbizottságaként működő úgynevezett elnökök értekezlete, miután hivatalosan is lezárta a meghallgatásokat. Végül az EU tagországok csúcsvezetői tömörítő Európai Tanács nevezi ki minősített többséggel a bizottságot, de ez pusztán formalitásnak számít. Az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság november 1-én lépett volna hivatalba, azonban ezt el kellett halasztani. A cél most december 1-e, ami jelen pillanat annak ellenére is tarthatónak tűnik, hogy a kiválásra készülő Egyesült Királyság kormánya nem jelölt tagot a testületbe. Az időjárásról: erősen felhős, de napos tájakkal is találkozhatunk, északkeleten, keleten kezdetben kisebb eső is előfordulhat, délután 8-15 fok várható. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy.
A fővárosban baleset történt az M3-as autópálya bevezetőjén a Szerencs utca előtt a belső sávban, torlódásra számítsanak. Lassú a haladás az M1-es, M7-es autópálya közös bevezetőjén a Virágpiasztól és tovább a Budaörsi úton, a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. Zsúfoltságra számítsanak a Váci út újpesti szakaszán a Fóti úttól az Árpád útig, a Pesti úton és az Üllői úton befelé szakaszonként, valamint a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt. Torlódnak a járművek a sorok Sári úton befelé az Illatos úttól, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Csepeli úton és a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autóútnál, és akadozik az előrejutás a Rákóczi úton és a Barostértől, akár csak a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontokhoz közeledve. Zsúfoltságra készüljenek a budai alsórakparton és a Zsigmond tér vonalától délre. Mától szombat estig lezárták a Katona József utcát, a Visegrádi utca és a Hegedűs Gyula utca között toronydarú bontása miatt. Kardos Zoltán, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
No kérem szépen, digitalizációról nagyon-nagyon sokat beszélünk mostanság. A HR kapcsán is nagyon sokat beszéltünk digitalizációról mostanság, de azért maradtak nyitott kérdések, amelyeket Bálint Dánielnek, a KPMG digitális transformációs tanácsadójának fogunk feltenni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A legfontosabb, mi van, ha egy cég HR osztálya nemes egyszerűséggel elszabotálja ilyen vagy olyan okból ezt a digitális transformációt? Van ilyenre példa más osztályokon, amikor az IT nem hallja például az idők szabát, és ugye elkezd tervezni az úgynevezett Shadow IT, van Shadow HR is?
Igen, nagyon jó megfogalmazás, és mi is ezt látjuk, hogy egyszerűen mindenhol globális probléma, hogy nem lehet megtartani a fiatalokat, akár Magyarországon, akár a külföldi piacokon. Nekünk van egy HR vezetős kutatásunk, ahol 1200 ilyen vezetőt kérdeztünk meg. Ez egy globális felmérés, és itt az jött ki, hogy a vezetők 70%-a tartja szükségesnek azt, hogy átalakítsa a saját cégénél a munkaerejét, viszont csak kicsit több, mint egy harmaduknál van konkrét elképzelés és elegendő forrás arra, hogy ezt meg is csinálják. És ez bizonyos feszültséget jelent, és ilyen feszültségben gyakran van az, hogy az egyes üzleti területek nem várnak tovább, azt mondják, hogy jó, stratégia szinten döntés születik, addig nekem egy-egy toborzási tréning funkciót át kell vennem, hiszen én tudom, hogy nekem mi a jó munkaerő, milyen egy jó csapattag, úgyhogy elkezdenek ilyen kis gerilla módon ezekbe a HR tevékenységekbe belefolyni.
Másik, hogy egy kicsit világítsuk meg ezt a mostani HR forradalmat, ez milyen szintet jelent? Meg hogyan itt képbe az agilitás? Annyi HR forradalom volt már, lehet, hogy mondják azt HR-esek, hogy jó, hát elzúgtak eddig is néhány forradalom, most miért ne zúgnál ez a mostani is?
Szerintem ahhoz, hogy ezt jól meg tudjam válaszolni ezt a kérdést, egy picit nézzünk be, hogy hogyan is fejlődött ez a HR szervezet. Korábbi időszakban HR kezdetben lényegében egy munkaügyi osztály volt, ahogy a bérszámot fejtettek. Ezután HR megkapta ezt a most már jó ismert core HR feladatokat, toborzás, tréningek tartása, teljesítményértékelési rendszerek, viszont csak ezután tudott a HR egy valódi üzleti partnerré fejlődni, ahol ő beavatkozik az üzletfejlesztési feladatokba is, konkrét céljai vannak, és stratégiai szinten bevonják a HR-t a működésbe. És szerintem pont ez a HR forradalom, vagy ez a meghatározó trend, amentén ez a HR szervezet alkalmassá tud válni arra, hogy ezekbe a feladatokba is értéket teremtsen. És ugye, ha csak megnézzük, hogy korábban a soft skill-ek ezek ilyen lenézett tényezők voltak, most már azt is látjuk, hogy kvázi a szervezet bármely pontján ezek a puha képességek, hogy jól kommunikálunk egymással, jól tudunk együtt dolgozni, azok olyan kulcs szempontrendszer lettek, amit bizony érinteni és érvényesíteni is kell több szervezeti részlegnél.
Oké. Agilitás, ez is egy ilyen kulcsszó most a digitális HR kapcsán, ez hogy jön a képbe? Meg mit jelent ebben a kontextusban?
Igen, szerintem nagyon-nagyon fontos kiemelni az agilitásnál, hogy voltak éppen az agilitás üzleti kontextusban ami a kezdetektől jön a szoftverfejlesztésből, hanem talán annak a legfontosabb szempontrendszer az, hogy a változó igények mentén nagyon gyorsan reagálva tud ezekre választ találni. És ugye az a Darwin mondás, hogy nem a legerősebb, nem az maradt, ami a legerősebb, hanem az a faj, ami a leggyorsabban tud alkalmazkodni a változásokra. És szerintem a HR-nél is pont ez az a kulcs szempont, hogy igen, változott az üzleti igény, változik a korszak, felgyorsul mindenki, a fiatal munkavállalók bizony, hogy gyorsabban elmennek, teljesen más megközelítést igényelnek, és eddig az volt, hogy akkor legyen benne csocsóasztal, legyen home office, növeljük meg a fizetéseket, és ezek a klasszikusnak mondható módszerek most már annyira nem működnek, üresen ott áll a csocsó, vagy ha valaki csocsózik, furcsán néznek rá.
Felhasználói élményen kívül, ami szintén egy elég gyakran felbukkanó kifejezés manapság, akkor van munkahelyi élmény, és ez nem a csocsóasztal, akkor mi?
Igen, ez egy nagyon jó megközelítés, ugye Peter Duckernek volt ez a mondása, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire. És pont talán ebben mutatkozik meg az, hogy igenis van munkavállalói élmény, hiszen ez egy nagyon nehezen megalkotható kategória, mert benne van minden, ami egy teljes munkavállaló életúton végigkíséri azos pontokon, tehát toborzás, belépés, bevonódás, fejlődés, előrelépések, és maga a kiléptetés is. Tehát, hogyha ezek a pontok nincsenek majdhogy nem személyre szabva kezelve, akkor nem beszélhetünk egy munkavállalói élményről. És hogyha megengedtek egy gyors személyes példa, az egyik barátom volt most egy amerikai cégnél interjúzni, és teljesen el volt attól hájulva, hogy őt megkeresték, ahogy bevezették, amilyen kvázi employer brandinget kapott, és ott akar dolgozni, ott még csak egy kiválasztási folyamatba került, be egy assessment centeren volt, és már ott azt kommunikálták felé, hogy ha téged kiválasztunk, ilyen onboarding folyamat lesz, és ezt teszünk meg azért, hogy te boldog legyél a munkahelyeden.
Uh-huh. Jó, hogyan lehet ezt megvalósítani? Pénz?
Pénz, paripa, fegyver. Tehát egyrészt kell forrás biztosítani a HR-vezetők számára, másrészt kell nekik lehetőséget adni, hogy az adott üzleti dolgokba, folyamatokba, vagy folyamatok kapcsolódásába bele tudjanak szólni, és megtalálják ezeket, mi signature pontoknak hívjuk, de voltak éppen ez az élmény közeli, vagy élmény alapú HR-vezetésnek fontos pontjai, amit mi nagyon-nagyon sarkos momentumnak tartunk egy munkavállalói életútban. Ugye ezeket röviden felsoroltam az imént, de hogyha ez csak pénzt adnak, de nem hívják meg kvázi a hárosztát ezekbe a beszélgetésekbe, akkor megint az lesz, hogy marad az árnyék szervezet, ez az árnyék HR működése, ahol az üzlet saját maga próbálja megoldani, vagy ahogy az IT saját maga próbálja megoldani ezeket a kérdéseket, és nem tud kvázi egységesen egy jó élményi, vagy egy jó úttá kovácsolódni az összes ilyen kritikus pont.
De hogyan ide a digitalizáció?
Ez egy nagyon jó kérdés, ugye általában minden formán azt próbáljuk hangoztatni, hogy a digitalizáció az igazából nem cél, hanem eszköz. Amit ebbe a folyamatba, ebbe a transformációba a digitalizáció segíteni tud, az az, hogy segít azonosítani ezeket a pontokat. Egy jól működő rendszert tesz alá. Hogyan? Hogy a matematikán és a hálózatkutatáson alapuló eszközökkel olyan vállalkozásokra szabott algoritmusokkal támogatja a HR-osztályt, ami segít feltérképezni mondjuk az informális és formális kapcsolati rendszereket, és elhelyezhetőek benne azok a sarokkövek, vagy azok a kulcs pontok, amely egy munkavállaló életút során bizony kezelendő.
Nekem ez egy kicsit faramúci, ez a munkai élmény, már maga az egész. Hát az ember kötelességből jár be dolgozni, ott élményszerűen kötelességet végezni, az elég nehéz. Arról nem is beszél, hogy időnként negatív hatások is érik. Felhúzzák az ügyfelek, felhúzzák a kollégák, sok a tennivaló. Nyilván lehet jobban érezni magunkat a munkáinkon, ha ezeket a negatív, fogalmazunk így, élményeket megtaláljuk, kiszűrjük. Ez például egy megoldás lehet?
Részben. Tehát, hogyha a negatív dolgokat megoldjuk, akkor az azt jelenti, hogy az adott kollega abban a pillanatban jól érzi magát, viszont nem fog megteremteni az elköteleződés. Tehát, hogy amilyen fontos ezeket a negatív pontokat kezelni, és nagyon jól mondtad, hogy ahol mondjuk nem érzed magad jól, ott nem fog 100%-ig erőbedobással dolgozni. És ezeket mindenképp kezelni kell. De ugyanakkor, ha nincs egy folyamatos feedback kultúra, hogyha nincs egy jól átgondolt, személyre szabott karrierút letérve eléd, akkor előbb-utóbb el fogod hagyni azt a munkahelyedet. Vagy úgy érzed, hogy ha jönne egy másik cég, ahol ezt megadják, jobban megadják, akkor bizony is váltanál.
Jó, nagyon szépen köszönjük. Elgondolkodtató beszélgetés volt. hála neked, akkor sok sikert kívánunk a elméletek megvalósulásához is minden munkaadónak. Köszönjük.
Jó munkát, sziasztok.
Szia. Bálint Dániellel, a KPMG digitális transformációs tanácsadójával beszélgettünk.
Hát az a helyzet, én ezzel nagyon elgondolkodtam, és miután velem szemben ül a Millás reggeli Kft. Ügyvezetője, én szeretnék egy ilyen szabad karrierutat kérni tőled, hogy ne kényelmesedjek el. Itt a, nem tudom, 15 év robotolás után, mindenféle előreléptetés nélkül, nem tudom, mit tudsz nekem ajánlani, javasolni, vagy mikorra tudod kidolgozni ezt a karrierprogramot részemre, kedves ügyvezetőm.
Már készen áll a tervek, csak intézkedni kell. Már benyújtottam az ehhez szükséges pályázatokat, és a digitális eszközök beszerzése is folyamatban van.
Na hát kíváncsiak, hogy emek kiváló bullshit mögött milyen tények fognak.
Hétfőn
konkrétumokra
egy meetinget összehívtam, és akkor bevezetjük.
Na, ilyenkor szokták kirúgni az embert, amikor rossz esetben, mikor bemegy, és azt mondja, hogy elégedetlen vagyok. Jó, az csak a rossz helyeken, szerencsére a mi kis cégünk az nem ilyen.
To the sky, today will be a good day, provided I can get some of the fresh air into my lungs. No tiny tripping or slipping on the rungs of the ladder that'll take me to the clouds up high, which heal and soothe my state of mind. It's been a few dark days, I've been choking on the hope and can't escape the maze. When I'm out, I feel invisible. The truly I got something to give and no reason to cry. A broken record ain't cool, especially when this bullshit's not even new. I'm ripping off the roof to let the sun shine in. Follow my heart and breathe again, yeah. Follow my heart and breathe again, yeah. Follow my heart and breathe again.
mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozogj, épp testben.
No kérem, egy nagy magyar sportsikernek örülhettünk, mert hogy a magyar siklóernyősökről viszonylag keveset hallunk, de a siklóernyős világkupa legújabb fordulójában, Argentínában Honti Adél nyerte a nők versenyét, Takács Pál pedig harmadik lett egyéniben, a magyar csapat pedig a második helyen végzett a nemzetek megmérettetésében. Ez bejárta a hír, ez a magyar sajtót, innen jött az ötlet, hogy utána járunk egy kicsit ennek a szép sportágnak, aki a kalózunk lesz, Kardos István, a Sikró Repülő Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Millás, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Hát általában a sikló ernyősökről, mikor az ember így hall, akkor a hármas határhegy fölött keringők jut eszükbe, meg az a szó, hogy termik.
Igen, érdekes egybeesés, hogy az én életemben is a hármas határhegy volt az, ahol először találkoztam ezzel a siklóernyőzéssel, nagyon sok évvel ezelőtt, és akkor egyáltalán nem értettem, hogy mit csinálnak ezek ott. Akkor éppen nem repültek, de valójában tényleg ebben az a fantasztikus, hogy az embernek szó szerint szárnyakat ad, és olyasmire teszi képessé, amit önmagától nem tehetne meg. Repülhet, és ez csodálatos.
Mi kell ahhoz, hogy valaki nekiálljon? Felmegy a hármas határhegyre, és azt mondja, sziasztok fiúk, és?
Adjatok egy ernyőt, én megugrok.
Igen, hát majdnem így történik, de természetesen nem. Tehát egyrészt tényleg kell hozzá érdeklődés, bátorság, mert motiváció nélkül ugye semmi nem működik. De vigyázni is kell, mert ha valaki megismeri ezt a sportot, akkor nagyon bele lehet szeretni, mert egy csodálatos sport. Valójában az kell hozzá, hogy feltétlenül az ember menjen tanfolyamra, mert anélkül veszélyes lenne, de egy tanfolyamon el lehet sajátítani minden csinyát, binyát, aztán utána előtte a világ, és repülhet, mint a madár.
Nem veszélyes ez a dolog? Mert mindig arról lehet hallani, hogy itt esett le, ott csapódott a domboldalnak valaki, tehát úgy tűnik, mint hogy egy különösen veszélyes sport lenne.
Hát maga az élet minden szempontból veszélyes, de én inkább azt mondanám, hogy a siklóernyőzés semmivel sem veszélyesebb, mint egy kés használata. Aki megtanulja, hogyan kell és megfontoltan kezeli, az ő számára nem veszélyes, hanem egyszerűen kiterjeszti a lehetőségeit, és hát addig elképzelhetetlen dolgokra lesz képes. Most egy késnél ugye munkaeszközként is tekinthetjük, de akár mint egy művészeti alkotás eszközének. Tehát enélkül nem lehetne megcsinálni. Én nem gondolom, hogy veszélyes, akkor, hogyha valaki ezt megfontoltan űzi. Elengedhetetlennek tartom a tanfolyamot. Tehát abból...
Na most itt arról van szó, hogy felvisszük a hátizsákba, hátunkon a siklóernyőt és ugrunk, de vagy kérdezem, mert hogy van motoros verzió is, az teljesen független, vagy ezek hogy viszonyulnak egymáshoz?
Hát meg van, amikor repülőből ugrálnak ki ejtőernyővel.
Az ejtőernyővés az szerintem igen. Más, de ugye a siklók között is.
De nem, az mind igazuk van. Akkor válasszuk ezeket ketté. A siklóernyőzés alapvetően van egy motor nélküli, meg egy motoros változata. Uh-huh. A motoros változata az ugyanúgy működik, mint a másik, csak kevesebb feltétel kell hozzá, mert a motor automatikusan alkalmas arra, hogy a levegőben tartsa. A motor nélküli siklóernyőzésnek is aztán mindjárt kiderül, hogy van háromféle változata legalább. Az egyik a távrepülés, az én szívemhez mondjuk ez áll legközelebb, de létezik egy célra szállás is, ami azt jelenti, hogy egy kijelölt pontra, de egy centiméter pontosságokról beszélünk, kell tudnia leszállni a pilótának, és létezik ugyanaz, ami a repülésben a műrepülés, ezt itt akrósiklóernyőzésnek nevezzük, és hát mit az Isten, ebben is van egy világbajnokunk, Takács Pál.
Na, és hát őróla is keveset.
Milyen arányban űzik ezt kivonottan sportként versenyszerűen, hogy pont oda essenek le, pont minél távolabb repüljenek, vagy csak szórakozásként élvezve azt, hogy szárnyaink vannak és repülünk?
Én szerintem ezt mindenki csak azért élvezi, hogy azért csinálja, hogy élvezze, ennél nagyobb élvezetű sportot egyébként én nem ismerek. Sokféléhez volt szerencsém, de mindig, ha jobbat találtam, akkor abba hagytam, és ez a síklóernyőzés volt az utolsó, mert hiszem, hogy ennél valaha találok jobbat. Abszolút csak élvezeti sport. Nyilván lehetne úgy is űzni, hogy ne adj Isten, megélhetésként, de ez csak más országokban lehetséges. Nálunk inkább azt kell megszokni, hogy úgy mondjam, ilyen ridegtartással nőnek föl a versenyzőink is.
Mert igen. Mennyibe kerül, ha valaki ilyen szenvedélyből akarná űzni?
Tudom, és saját felszerelés, meg ami még ezzel jár, igen, mondjuk ha túllépünk a tanfolyamon, és már nincs rá szükség például.
Én azt mondom, hogy a tanfolyam előtt, a tanfolyam elvégzés előtt nem érdemes saját felszerelést tenni, mert az ember csak idő előtt tönkre teszi. A tanfolyamon viszont mindenkinek a tanfolyamot tartó szervezet, tehát a képzőszervezet biztosít felszerelést, érdemes ilyenkor ezt használni, már csak azért is, mert úgy biztos, hogy szakszerűen van kiválasztva a illetőnek alkalmas eszköz. Ha pedig a tanfolyamot elvégezte, akkor ellenállhatatlan vágyat fog érezni, hogy saját siklőernyője legyen, mert ugye ez azt jelenti, hogy bármikor otthon úgy dönthet, hogy ő most elmegy repülni, mert ideje van, és a meteorológiai körülmények is alkalmasak, akkor nem foglalkozhat azzal, hogy honnan szerezzem most ehhez eszközt.
Ez mennyibe kerül egyébként? Úgy szappak egy nagyságrendileg.
Néhány százezer forinttól mondjuk 1 millió forintig, de ez a induló felszerelés. Ha az ember ehhez még műszereket akar venni, hogy utána új repülhessen, hogy a levegőben légtereket, egyebeket ismerve ezeket kikerülhesse, akkor még ehhez lehet továbbadni. De mondjuk egy versenyernyő az hát alsó hangon egy olyan 2000 euró, de inkább több.
Jó, az utolsó kérdés, mert nagyon elment az időnk, hogy mi az a termék, és ez miért fontos a siklórepülőn? Mert ezt mindig hallom, ez az egy szakszó, ez olyan, mint a vadvízevezésnél a limány, ezeket így megtanultam, ezeket a sportokat tűző emberektől.
Igen, a termék, a természetnek az a varázslata, ahol a felmelegedett levegő a talajról felszáll és felhőket képez. És a siklóernyőzésben a távrepülő ágazat az pontosan ezt leste el a vándormadaraktól, hogy úgy lehet nagyon messze eljutni, hogyha ezeket a termékeket megtaláljuk, ezekkel magasba jutunk, és utána siklunk előre a következő termékig. Csak érdekességként hagyd mondjam, hogy a távrepülésben 2002-ben még egy Forgó Szilárd Simon és Péter páros 280 kilométerrel állított föl világrekordot. Ma már ugyanez a távolság, amit csak a termékek felhasználásával tesznek meg, 588 kilométer.
Jó, nagyon szépen köszönjük, igazán jó kis kettcsinálóra sikeredett ez a beszélgetés, hála Kardos Istvánnak, köszönjük, hogy itt volt velünk, minden jót kívánok.
Köszönjük az érdeklődést, minden jót
kívánok. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kardos Istvánnal, a Sikló Repülő Szövetség elnökével beszélgettünk.
Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.